Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, s a mi Isten tiszteleti közösségünk megszentelése és megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket Istennek színe előtt, és könyörögjünk a mi Urunkhoz imádságban eképpen. Felséges Istenünk, irgalmas és jóságos Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálatelt szívvel és lélekkel jöttünk a te színed elé ezen a vasárnap délutánon, hogy elcsendesedjünk a te közeledben, és a gyülekezet közösségében, és átérezzük a te hatalmas isteni szeretetedet, amellyel alkottál mindeneket, világot teremtettél, de hisszük, valljuk, tudjuk és érezzük, hogy te szüntelenül jelen vagy ebben a világban, mégpedig kegyelemmel és szeretettel. Köszönjük neked, Atyánk, hogy nem haragvó Istenünk van, hanem aki mindig áldással és kegyelemmel tekint mi ránk. Így köszönjük meg neked azt a reménységet, amit Jézus Krisztusban adtál számunkra. Hiszük és valljuk, hogyha alázattal meglátjuk és megvalljuk a bűneinket, Jézus Krisztus érdemért mindannyiunk számára van bűnbocsánat. Kérünk azért, légy irgalmas mi hozzánk, és vedd le rólunk életünknek különböző terhei, de elsősorban is a bűnöknek terhét. És könyörgünk hozzád a te áldott szent lelkedért is. Kérünk a te lelked által védj körül bennünket ezen az alkalmon is. A te szent lelkednek világosságával légy mi velünk, hogy halljuk, értsük a te szent ígédnek igazságát, és ezt a nagy isteni igazságot tudjuk tovább vinni a lélektől kapott erővel mások számára, mások épülésére is. Így kérünk azért a te szent lelked által, légy itt most is mi velünk, s hallgass meg minket szeretett fiadért, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Istennek azt a szent igét, melyről előtetek szólni szeretnék ezen a mai vasárnap délutánon Isten szent lelkének a segítségül hívása által, a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszból olvasom számotokra, a Márk evangélium a 14. részéből a 3. verstől a 9. versig. Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenest volt egy alabástrom tartóban. Ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte azt Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna azt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek lehetett volna adni. Keményen rá is támadtak az asszonyra, de Jézus azt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, tehettek velük jót, én azonban nem mindig vagyok veletek. Azt tette, amit tennie kellett, előre megkente a testemet a temetésemre. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is el fogják mondani az ő emlékezetére. Szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet! Sokszor, amikor ezt az ige szakaszt olvasom valamelyik evangéliumból, mert hiszen több evangélium is a más formában is, de leírta ezt a történetet, mindig tulajdonképpen ugyanaz a gondolat jut először az eszembe. Mégpedig az, hogy Jézus jövendőlésének minden egyes szava, vagy mondhatnám inkább azt, minden egyes betűje valósággá lett, amit itt mond, és úgy gondolom, hogy ahányszor mi is halljuk ezt az igét, mindig ez a gondolat támad bennünk, hogy Jézus ezen szavainak minden egyes betűje valósággá lett az akkori jövendőben, vagy éppen a mostani jelenben. A távoli jövendő, hogy évezredekkel később is hangzik majd az evangélium. És mindannyiszor, amikor ezt az igét felolvassák egy-egy közösségben, feltárul ennek az asszonynak az emlékezete is, ahogyan Jézus mondja, vagyis a története, és nem az ő emberi nagysága, ha bár erről is beszélhetnénk, hanem az, hogy cselekedete fontos üzenet, fontos üzenetet hordoz minden későbbi keresztény nemzedék számára. És ma is az történik, amit Jézus ekkor szó szerint megjövendőlt. 2000 év elteltével olvassuk az evangéliumot a gyülekezet közösségében, hogy hitet, erőt és útmutatást merítsünk Isten ígéből, és előttünk áll ennek az asszonynak az emlékezete, ahogy Jézus mondja. Valahányszor olvassuk ezt a bizonyos történetet, mindig ott van előttünk ennek az asszonynak a cselekedete is. Egy gondolatot különösképpen is kiemelnék és hangsúlyossá tennék ebből a most olvasott ige szakaszból. Azt mondja Jézus az asszony ellen támadóknak. Azt tette, amit tennie kellett. És bizony látnunk kell a mai világunkban is, hogy milyen sokszor történnek emberi elképzelések alapján erőltetett emberi cselekedetek. És oly sokszor történik meg a mai világban is, hogy később kiderül, nem azt tettük, vagy nem azt tették, amit az adott helyzetben tenni kellett volna. Bizony nagy-nagy bölcsesség és különösen nagy alázat kell ahhoz, hogy valaki az adott pillanatban azt tudja tenni, amit akkor ott tenni kell. Akik kérdőre vonták ezt az asszonyt, úgy gondolták, hogy helytelenül döntött és helytelenül cselekedett, mert ők valami egészen másra gondoltak volna, amit ebben a helyzetben tenni lehetett volna. Jézus ezzel szemben megerősítésképpen azt mondja, azt tette, amit tennie kellett. Mi ebből a tanulság? Az, hogy fel kell ismernünk az adott pillanatnak a fontosságát, a jelentőségét, hogy abban a bizonyos pillanatban mit kell tenni. De ez csak akkor lehetséges, ha nem önmagunkból indulunk ki minden áron, és nem kizárólag önmagunkra figyelünk, hanem arra a Jézus Krisztusra, aki azért jött, hogy megszabadítson bennünket bűneinkből, és megváltsa életünket a sírtól, a haláltól, ahogy az egyik Zsoltárban olvassuk. Ahhoz, hogy felismerjük az adott pillanatnak a jelentőségét és a fontosságát, és helyesen tudjunk dönteni abban a bizonyos pillanatban, és azt tegyük, amit akkor ott tennünk kell, három dologra bizonyosan szükség van. Alázatra, bűnbánatra, és ami a legfontosabb, Isten szent lelkének a megvilágosító erejére, hogy Isten lelkének az erejével tudjuk megcselekedni azt, amit akkor ott meg kell tennünk. Ha valakiből hiányzik az alázat, a gondolatai pedig többnyire önmaga körül forognak, nem tudja felismerni az adott pillanatnak a jelentőségét, a fontosságát, és az, hogy akkor ott mit kellene tenni. A történetbeli asszonyt egy másik evangélium, ami ugyancsak leírta kicsit más formában és más gondolatokkal ugyanezt a történetet, bűnös asszonyként nevezi meg. Vagyis ez az asszony alázattal meglátta a bűnét és méltatlanságát, a maga állapotát, és így áll oda Jézus elé. Pontosan tudja, hogy mik az ő életének a gondjai, a nehézségei, és minden egyebet is tudott önmagáról. Őszinte bűnbánatot tart, hiszi és tudja, hogy egyedül Jézus szabadíthatja meg minden bűnéből. Ezért mondhatni mindenét Jézusnak adja, mert tudja jól, hogy nem arra van szüksége elsősorban, amit a magáinak mondhat, vagy amit emberi értelemben az övének mondhatnak, hanem sokkal inkább van szüksége arra, amit az élet urától kaphat. És ez az asszony ebben az értelemben is felismerte az adott pillanatnak a fontosságát, a jelentőségét, és azért viszi mindenét oda Jézusnak, mert tudja jól, hogy amit ő Jézustól kaphat, az mindennél fontosabb számára. Készek vagyunk-e önmagunkat mindenestől oda szánni Krisztusnak? És mindenünkkel, mindenféle kegyelmi ajándékainkkal, mindenféle emberi lehetőségeinkkel őt szolgálni? Ugyanis a keresztény életnek, ez egy nagyon fontos, mondhatom azt, a legfontosabb kulcskérdése. Hogy teljes egészében oda tudjuk-e szánni az életünket Krisztusnak mindenestől, és készek vagyunk-e neki szolgálni. Ennek a bizonyos asszonynak feltehetően ez a drága indiai kenet volt minden vagyona. És hosszú időn át várta azt a bizonyos pillanatot, hogy ezt a drága kincset, ezt a nagy értéket valami jó célra tudja felhasználni. Valóban nagy értéke volt ennek az illatos kenetnek, ugyanis a történet úgy írja körül ennek az értékét, hogy egy kétkezi munkásnak egy évi teljes jövedelme volt ennek a drága kenetnek az ára. És amikor megteszi, amit tesz, a Simon házában összegyűltek kérdőre vonják. Miért tette ezt? Miért törte fel ezt a drága kenetet? És miért öntötte a Jézus fejére? Pontosan nem tudni, hogy kik voltak ott a leprából gyógyult Simon házában, ki lehetett az a közösség, az a vendégsereg, akik azon az ebéden vagy lakomán részt vettek. Egy bizonyos, hogy a tanítványok is ott voltak, és helytelenítették az asszonynak ezt a cselekedetét. Sőt, van olyan írásmagyarázó és olyan írásmagyarázat, aki szerint Júdás volt a hangadó ebben a kérdésben, az az Iskáriótes Júdás, aki nem sokkal később elárult a mesterét. Az ősi zsidó hagyomány az volt, hogy a Páska ünnepén, vagy annak a közvetlen környezetében, mivel ez Izrael népének a szabadulása volt, a legnagyobb ünnep volt az életükben, az volt az ősi hagyomány, és az volt a szokás, hogy ezen az ünnepen és ennek az ünnepnek a közvetlen környezetében gyűjtöttek a szegények megsegítésére. Mindazok, akik az asszony kérdőre vonták cselekedetért, úgy gondolták, az lett volna az igazán jézusi szellemiségű és jézusi lelkületű, ha eladják ezt a drága kenetet sok-sok pénzért, és az árát szétosztják a szegények között, hiszen Jézus nagy hangsúlyt helyezett a szegények közötti szolgálatra, a szegények bátorítására, és amikor mások is erre figyelnek, akkor ez lett volna a legjobb cselekedet. Az ősi hagyománynak is így tettek volna leginkább eleget, és a szegények számára való gyűjtésnek az időszakában látványos cselekedet lett volna egy ilyen nagy illatú értékes kenetet eladni, és annak az árát a szegények között szétosztani. Lehet alapja annak, hogy mindenben Júdásnak szerepe volt, hiszen ezt a történetet ebben az evangéliumban is közvetlenül a Júdás árulása követi. Júdás azon túl, hogy Jézus kiválasztott tanítványa volt, ahhoz a körhöz tartozott Izraelben, akik lázadtak a római hatalom ellen. Annak minden igazságtalansága ellen, és a fegyveres lázadástól sem riadtak vissza. Ez a kör olyan messiást várt, aki a nép élére áll, és hadakozik az igazságtalanságok ellen, és az elnyomó hatalom ellen. De Jézusban nem volt meg ez a fajta hadakozás. Sőt, inkább arról beszélt, arról tanított, hogy a jövendőt nem a hatalommal szembeni hadakozásban kell keresni és kell látni, hanem az Istenhez való odafordulásban. Mert ez a jövő, és Jézus ezzel azt is kimondta, hogy nem másokban kell keresni elsősorban a hibát, hanem önmagunkba kell szállni. És először is oda kell fordulni Istenhez. Ez a jövendő útja és ez a jövendő reménysége. Júdást háromszorosan is csalódás érhette ebben a bizonyos történetben. Először is, mert az a Jézus, akitől ő kemény fellépést várt hosszú-hosszú éveken át, most halálára készül. Miért teszi ezt? Ha a Júdás meglátása szerint még oly sok mindent nem valósított meg abból, amit ők reméltek tőle, miért készül a halálára? Akkor mindabból, amit ő remélt, semmi sem valósul meg. Másodszor az is csalódás volt számára, hogy Jézus elfogadta az asszony ajándékát, ahelyett, hogy az ősi hagyományok szerint jártak volna el. Harmadszor pedig az is csalódás volt számára, hogy Jézus nem az elégedetlenkedőknek adott igazat, amikor erre az esetre sor került, hanem azt mondta, ez az asszony azt tette, amit tennie kellett. Ő felismerte a pillanat jelentőségét és a pillanat fontosságát. Mint ahogyan egy másik történetben olvasunk arról, hogy a két nőtestvér közül az egyik Jézus körül forgolódott, a másik pedig leült a lába elő, hogy hallgassa őt, és akkor Jézus azt mondta Máriának, hogy Márta a jó részt választotta, vagyis fel kell ismerni az adott pillanatnak a fontosságát és jelentőségét, hogy jól tudjunk azzal élni. Az elégedetlenkedőknek is volt egy elképzelése ezen a bizonyos lakomán, hogy mit is lehetett volna tenni. És Jézus itt is kimondja, ne bántsátok ezt az asszonyt, mert ő azt tette, amit ebben a bizonyos helyzetben tennie kellett, és ő felismerte ennek a bizonyos pillanatnak a jelentőségét és fontosságát. A látványos az lett volna, ha a hagyományokhoz igazodva a Páska ünnep jegyében ők is a szegények javára adományoznak. De annak a bizonyos Páska ünnepnek, abban az esztendőben is ott egészen más volt a hangsúlya, és egészen más volt az üzenete. És itt érthető meg az, hogy miképpen lehet felismerni az adott pillanatnak a fontosságát és jelentőségét. Mert ez a Páska ünnep, ami közeledett és amiről ez a történet szól, egészen más, mint minden korábbi ilyen ünnep. És az asszony cselekedete megragadja a pillanat jelentőségét, és világosan rámutat arra, hogy az Isten báránya, Jézus Krisztus a halálra készül értünk bűnösökért, hogy megszabadítson minket bűneinkből, és megváltsa életünket a haláltól. Izrael népe hosszú évszázadok alatt sem feledkezett meg arról, hogy milyen szabadításban volt részük, és minden esztendőben arra emlékeztek, hogy a bárány vér, amivel jelet festettek a szabadulás éjszakáján, életet jelentett. És ennek emlékezetére szegényeknek gyűjtöttek, hogy így módon is ünnepeljenek. Ennek az asszonynak a cselekedete pedig arra mutat rá, hogy itt most sokkal többről, sokkal nagyobb dologról van szó, mint ami történt egykor Izrael szabadulásának az éjszakáján. Mert az Isten báránya, Jézus Krisztus azért jött ebbe a földi világba, hogy kereszt halálával megszabadítson bennünket bűneinktől, és megváltsa életünket a sírtól, a haláltól. Vagyis a Páska egy egészen új értelmet nyer Jézus Krisztus halálában és megváltásában, és ennek az asszonynak a cselekedete világosan erre mutat, hogy itt most sokkal többről van szó, mint arról, hogy emlékezzünk. Itt most arról van szó, hogy Jézus Krisztus érettünk áldozza az életét, a mi megváltásunkért, a mi szabadításunkért. Ez az asszony hálával megy oda Jézushoz, és hálával ad oda mindent. Mert tudja jól, hogy amit Jézustól kap, mindennél többet jelent számára. Legyünk készek mi is alázattal és bűnbánattal Jézus elé állni, neki ajánlva egész életünket, minden kegyelmi ajándékainkat és minden lehetőségeinket, amivel szolgálni tudjuk őt. Azzal a hittel és azzal a reménységgel, hogy tőle mindent megkaphatunk, amire nekünk szükségünk van, vagy szükségünk lehet. Cselekedje Isten szent lelke, hogy ez valóban így legyen. Amen. Menj, édesatyánk! Hálaadással köszönjük meg a most is felhangzó igét, és köszönjük neked azt, hogy az igében ott van a te szereteted, ott van a te gondviselésed, ott van a te isteni útmutatásod, és bizony jó nekünk tudnunk, és jó nekünk éreznünk azt, hogy az világnak sok-sok zűrzavarja és útvesztői között a te igédben megtaláljuk a segítséget, a te igédben megtaláljuk az útmutatást, a te igédben megtaláljuk az élet reménységét. És amikor oly sokszor, oly sok mindent veszni látunk, milyen nagyszerű érzés és milyen nagyszerű dolog az, hogy a te ígédben, a te ígédnek üzenetében, az evangéliumban megtaláljuk az életnek reménységét. Azt a reménységét, amit te Jézus Krisztusban elkészítettél számunkra, és ez a mai történet, ez a mai ige is erre emlékeztet bennünket, hogy a te szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus, értünk halt meg a kereszten, értünk támad fel, hogy elvegye a mi bűneinknek terhét, és megszabadítson minket az örök halál félelmétől. Kegyelmes Istenünk, megköszönjük neked ezt a szeretetet, amit Jézus Krisztusban megmutattál és elkészítettél. És könyörgünk hozzád a te szent lelked megerősítő erejét, kérünk a te lelked által erősíts minket, ami hitünkben, reménységünkben, hogy mi is tudjunk másokat erősíteni ebben a hitben és ebben a reménységben, másokat is arra indítva és arra ösztönözve, hogy alázattal és bűnbánattal járuljanak oda az élet ura elé, hogy meglássák és átéljék a pillanat jelentőségét, fontosságát, és részesei legyenek annak a csodának, amit te kegyelmed és szeretetet szerint mindazok számára elkészítettél, akik készek alázattal feltekinteni az élet urára. Menj, édesatyánk, így könyörgünk hozzád, ezért a gyülekezetért, a gyülekezetnek jelenért és jövendőért. Könyörgünk egy gyülekezetnek minden egyes tagjáért, kicsikért és nagyokért, fiatalokért és idősekért, hitben gyengékért és erősekért egyaránt. De könyörgünk hozzád mindazokért is, akik testi, lelki ínségek között vívódnak, és ezek között várják és kérik a te oltalmazó segítségedet, szeretetedet, vigasztalásodat. Így könyörgünk hozzád betegekért, az ő gyógyulásukért, az ő hitben való reménységükért, egyedül lévőkért, elesettekért, gyászolók vigasztaltatásáért. De könyörgünk hozzád az örvendezőkért is. Kérünk, te áld meg az örvendezők örömét, és te sokasítsd meg. S te áld meg kezünknek munkáját, hogy hálás szívvel tudjunk neked naponként dicséretet mondani. Így kérünk, hallgass meg minket, szeretett szent fiadért, Krisztus Jézusért, ami Urunkért, ki veled, Atyán, s a Szentlélekkel él és uralkodik, most és örökkön, örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen.